egy igét szeretnék felolvasni, ige hirdetés alapjául, a 121. Zsoltárt. A 121. Zsoltár első versétől szeretném Isten igéjét felolvasni, egészen a végéig a 8. versig. Grádicsok éneke. Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon, nem szunnyad el a te őriződ. Íme nem szunnyad és nem alszik az Izrael őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felől. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké. Ámen. Imádkozzunk. Istenem, olyan jó a te igédet olvasni, és olyan jó, hogy mindez igaz, és mindez nekünk szól. Kérlek, te elevenítsd meg a te igédet, és szólj hozzánk. Köszönöm azt, hogy ma is ugyanaz az Isten vagy, mint aki 2000 éve voltál, 10000 éve. Te ugyanolyan Isten vagy, és ugyanúgy ereje van a te üzeneteidnek. Kérlek, ragadd meg a mi szívünket. Ámen. Nem olyan régen hallottam egy történetet, ami arról szól, hogy egy repülőben ült két ember, egy pilóta, meg egy diák, akit éppen tanítottak vezetni, repülni, és már tartottak volna visszafele a repülésből, de úgy gondolta a vezető, hogy leszáll egy kis falu melletti kis reptéren, hogy tanítsa ilyen kisebb reptéren is leszállni a tanulót. Leszállnak ezen a reptéren, és ahogy megállnak, rohannak a repülőgép felé a falunak a lakósai, és valakit hoznak a kezükben. Kiderült, hogy egy nappal ezelőtt baleset ért egy fiatalembert a faluban, és súlyos vérzése volt neki, amit nem tudtak elállítani, és a legközelebbi kórház négy napi járásra volt. És nagyon megörültek, hogy leszálltak a pilótával, ez a repülő. Elvitték ezt a fiatalembert, és meg is menekült, nem halt meg. Na, ennek az egésznek az volt a háttere, hogy ebben a faluban volt egy kis gyülekezet, aki, amikor megtudta, hogy ez a fiatalembert baleset ért, elkezdett imádkozni. Mert látták, hogy tehetetlenek, és elkezdték Istentől kérni, hogy Istenem, tégy valami csodát. Tégy valami csodát. És amikor befejezték az imádságot, akkor megjelent az égen ez a repülő, ami ott szállt le. Csodálatos ez a történet, hogy egyszerűen Isten így tud időzíteni, így tud embereket vezetni, és így tud vigyázni, és imát meghallgatni. De nem mindig történnek velünk ilyen csodák. Vannak olyanok, amikor olyan nehézségekbe, olyan gondok közé kerülünk, amik olyan nagynak tűnnek. Nézzük ez a Zsoltár. Miről is szól. Úgy kezdődik ez a Zsoltár, hogy Grádicsok éneke, ez a Károli szerinti fordítás, de az új fordításban úgy van írva, hogy ez a Zarándok ének. Azért nevezik így ezeket a Zsoltárokat, mert amikor a zsidók mentek a templomhoz, akkor énekelték ezeket az énekeket. A 121. Zsoltártól egészen a 134. Zsoltárig ezek a zsoltárok arról szólnak, hogy vándorolnak a zsidók a templomhoz, és ezeket a zsoltárokat éneklik. Azért is volt, hogy a zsidóknak vándorolni kellett a templomhoz. Ugye három nagy ünnepük volt a zsidóknak, és ehhez fel kellett a zsidóknak mindig menniük Jeruzsálembe. De nagyon sok zsidó nem Izraelen belül élt, hanem Izraelen kívül, és azok is mindig ilyen hosszú úton kellett vándorolniuk minden évben Jeruzsálembe. Van, aki nem is tudott minden évben följutni, és ilyenkor ezeket az énekeket énekelték. És ezek is úgymond erősítették az ő szívüket. Erősítették az ő szívüket ezen az úton. És sokszor a Bibliában, hogyha megfigyeljük azt, hogy egy-egy ember merre tart, sokszor ez egy jó leírása az állapotának, hogy Jeruzsálembe tart, a fővárosba tart, Istenhez tart, a templomhoz tart, vagy pedig Jeruzsálemből elfele megy. Elfele megy Jeruzsálemből. Hát amikor ezeket énekelték, ezeket az énekeket, ezek az emberek Jeruzsálembe tartottak. Mindig Isten felé tartottak. És ezért is igaz ez az én, ez a Zsoltár, amit énekellek, az olyan emberre, aki Isten felé tart, aki Isten felé közeledik. Mert tényleg olyan jó olvasni ezeket a Zsoltár verseket, és sokszor idézzük ezeket a Zsoltár verseket, hogy az Úr az én őrizőm, az Úr a te árnyékod jobb kezed felől, és úgy tényleg úgy megerősítik az ember szívét. De ezek a Zsoltár igék akkor igazak a számunkra, és akkor tapasztaljuk meg ezt igazából, ha mi életünk Isten felé tart. Ha mi azon arra törekszünk, ha azon vagyunk, hogy közelebb kerüljünk egyre jobban Istenhez. Ennek ugye az az első feltétele, és nagyon fontos feltétele, hogy engedelmeskedjünk Istennek. Amikor Jónás kapott egy parancsot, menj el Ninivébe, és hirdesd Ninivének az Isten ítéletét, akkor ő mit tett? Nem azt tett, amit Isten mondott, hogy ment Ninivébe, hanem az ellenkező irányba ment. Vajon akkor ő ezt a Zsoltárt így átgondolhatta, és mondhatta volna, hogy az Úr az én őrizőm, ő az ő pajzsom? Hát ez akkor éppen nem volt rá igaz, hanem veszélybe került az élete, nem csak az övé, hanem a környezeti is, és nagy kárt szenvedett el, mert engedetlen volt. És Isten kegyelme az, hogy aznak hal, nem nyelte el végül is, és nem mondta egy másik profétának, hogy te menj el, mert te vagy az engedelmes, Jónásnarról már lemondta. Nem, Isten kegyelme volt az, hogy mégsem halt meg Jónás. Engedetlen volt Istennek, és ő már nem mondhatta el úgy azt, mint ebbe a Zsoltárban le van írva, hogy az Úr az én őrizőm. Ő az, aki vigyáz rám. Tehát nem mindegy, hogy amikor egy ilyen kedves Zsoltárt erőveszünk, és úgy gondoljuk, hogy ez biztos ránk igaz, ez biztos, hogy ezt a bajba én ezt meg tudom élni, és biztos, hogy megtapasztalom Isten szabadítását, akkor ez valóban igaz-e a mi életünkre? Akkor igaz, ha Isten felé törekszünk, akkor igaz ránk nézve, ha az ő ügyébe vagyunk, ha ő benne vagyunk, és hiszünk benne. Ha engedetlenek vagyunk, ránk nem lesznek igék, ezek az igék nem lesznek igazak. Az nyilván mindig igaz, hogy Isten kegyelmes, és ha nyomorúságba kerülök, akár saját hibámból, akár más hibájából, vagy olyan úton megyek keresztül, Istenhez kiálthatok és segít. De Isten áldásai akkor kísérnek minket, ha engedelmesek vagyunk. Hát olyanok legyünk valóban, mint akik tartunk a templomba. Mi ugye egy mennyei templomba tartunk, egy mennyei helyre az életünk végén, ahova kerülni fogunk. De egész életünkben arra kell törekednünk, hogy engedelmesek legyünk Istennek, és ahogy volt a szó a Biblia órán is, hogy odaszentelt életet éljünk, és erősödjünk a mi belső emberünkben. Nézzük meg, hogy hogyan is kezdődik ez a Zsoltár. Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Hányszor szoktuk még felemelni a szemünket napközben? Nem tudom, hogy ki hányszor szokta. Van, akinek jó szokása az, hogy néha úgy felnéz az égre, és akkor elcsodálkozik, hogy milyen gyönyörű a felhő, milyen szép az ég. De általában nem ez a jellemző ránk, hanem ugye, ami előttünk van, ami vízszintesen van, általában arra nézünk. Nézzünk emberekre, nézzünk feladatokra, rengeteg dolgunk van, sok feladatunk van, de nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy alapvetően, ahova nézünk, amire figyelünk, azzal lesz tele a szívünk, és az lesz a sorsunk, amire nézünk. Az ragadja meg a mi szívünket, és az fogja betölteni, amit mi állandóan nézünk. Tehát kell fölfelé is tekinteni. Kell Istenre is nézni. Nem lehet állandóan pörögni. Még ha sok feladatunk is van. Tudom, hogy nem mi válasszuk meg sokszor a feladatainkat, hanem egyszerűen az élet magával hozza, dolgozni kell, menni kell, család, gyerekek, feladatok, terveink vannak, és ezek jó. Jó, ha az embernek céljai vannak, jó, ha földi tervei vannak, jó, ha szeretnénk elérni valamit. De ha ezeket úgy tesszük meg, hogy az életünk középpontja nem az Úr Jézus Krisztus, és ha ezeket a terveinket, a mi céljainkat nem egyeztetjük a mi Urunkkal, és neki más lenne a terve, akkor rossz vágányon futunk. Akkor eltér a mi tekintetünk, akkor eltér a mi utunk az Úrnak az útjáról. Tekintsünk föl, nézzünk az Úrra, Uram, jó úton vagyok? Uram, jó fele megyek? Jók az én céljaim? Áldás van az én utamon? Olyan jó, ha az ember tudhatja biztosan azt, Uram, én helyemen vagyok, Uram, én te szerinted tettem, amit most teszek, és te velem vagy az én utaimban. És hogyha ezt tesszük, akkor áldás lesz a mi utainkon, és ennek ellenére nagyon sok a nehézség. Szerintem mindegyikünk el tudja mondani, hogy sok nehézséggel találkozunk az életünkben. Sokszor magunkba látjuk a nehézséget. Nem tudunk változni. Sokszor a másikba látjuk a nehézséget, hogy hát miért ilyen vagy, miért olyan, miért ilyen a kollégám, vagy miért ilyen a főnököm, miért ilyen a munkahelyem. És teli vagyunk nehézségekkel és kérdésekkel, és olyan jó, ha ezeket is Isten elé tudjuk vinni. Meg tudjuk vele beszélni. Elé tudjuk hozni. És a segítséget a nehézségek hordozásában nem elsősorban magunkba keressük, hanem Istenhez fordulunk segítségért. Ugye így is szól ez a Zsoltár. Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Érdekes ez a Zsoltár, mert ha már egy másik fordítást nézünk meg, az új fordításban már másképp írja a Zsoltár, Zsoltáros, vagyis aki fordította, másként fordította. Tekintetem a hegyekre emelem, és egy kérdés, honnan jön a segítségem? Honnan jön a segítségem? Kicsit más jelent a kettő. Az egyik azt mondja, a hegyekből jön a segítség, a másik felnéz a hegyekre, és azt kérdezi, honnan jön a segítségem? Azért nehéz ezt eldönteni, mert a ószövetségi iratokban nincsenek írásjelek. És azért a használat szerint próbálják meg beazonosítani, hogy vajon az a szó az ott éppen mit jelenthet. Én úgy gondolom, hogy mind a kettőnek van értelme. Ennek is van értelme, amikor azt mondom, a szemeimet a hegyekre emelem, és onnan jön a segítségem. És annak is van értelme, hogy ha tekintetem a hegyekre emelem, és megkérdezem, honnan jön a segítségem. A zsidók, ha az első értelmét nézem, amikor az ember azt mondja, hogy felnéz a hegyekre, és azt mondja, onnan jön a segítség, az úgy lehet érteni, és jól megérteni ezt az igét, ha azt látjuk, hogy a zsidóknak nagyon sokat jelentettek bizonyos hegyek. Például a Hóreb hegy, vagy Sínai hegy, az egy nagyon fontos hegy volt a zsidóknak, hisz Isten ott jelent meg előttük. Ott jelent meg előttük Isten, oda ment fel hozzá Mózes, ott kapták a törvényeket, és ott kötött Izrael népével szövetséget az Isten. Ott választotta ki magának, te leszel az én népem, itt az az én törvényeim, e szerint járjál, és egy nagyon fontos hely volt a Sínai hegy. És amikor az ember, a zsidó ember erre gondolt, erre a hegyre, vagy a másik hegyre, a templom hegyre, hogyha arra nézett fel, mind a kettő olyan hely volt számára, ahol úgy tekintett, ahol van az Isten. Ahonnan Isten őt meghallgatja. Ahonnan segítséget kaphat, mivel szövetséget kötött vele az Isten. Szövetséget kötött az ő népével. És Isten nem mondott le erről a szövetségről sose. Ma is él ez a szövetség a zsidó néppel. Azért nem lehet kipusztítani teljesen. Sok minden történik a zsidó néppel, azért, hogy bemutassa Isten az ő ítéletét rajta keresztül, az ő kegyelmét, de az ő megtartását is. És annyian akarták már ezt a népet elpusztítani, de még mindig van. Még mindig él, pedig rengeteg ellensége van neki. Ezáltal is egy példája az Istennek, hogy Isten igéje igaz, és ez a különleges nép még él. még mindig él, mert Isten tartja, őrzi, és majd egyszer, amikor megtér, akkor magához fogja őt venni, és az egy nagy ünnep lesz, amikor a zsidó nép is teljes egészében meg fog térni Jézus Krisztushoz. Isten szövetségét komolyan kell venni. Régen egy szövetség egy nép számára azt jelentette, hogy egy biztonságot szerzett magának. Nem tudom, emlékeztek-e testvérek, amikor Izrael népe vonult be elfoglalni az ígéret földjét, volt egy ravasz nép, a gibeoniták, akik azt csinálták, hogy mindenfajta szakadt ruhákat, meg szakadt táskát, meg ilyen rossz kenyeret vettek magukhoz, és azt mondták, hogy hát, amíg ide jöttünk hozzád messzi földről, az alatt elavultak a mi ruháink, az alatt tönkrement a kenyér, az élelem. Látjátok, milyen messzire jöttünk? Kössetek velünk szövetséget. És Józsué nem kérdezte akkor meg az urat, és szövetséget kötötte ezzel a néppel. És aztán derült ki, hogy ez a nép ott volt az ígéret földjén. Azt is el kellett volna foglalni azt a területet, de már nem tudták megtenni. És mégis ez a szövetség a gibeoniták és Izrael között azt jelentette, hogy amikor gibeonitákat megtámadta egy idegen nép, a szomszédos országok megtámadták, akkor hívták az izraelieket, és menni kellett segíteni neki. És nem pusztíthatták ki, mert szövetséget kötött velük. A szövetséget komolyan kellett venni, már akkor is a népek közötti szövetséget. Tehát egy valós biztonságot jelentett. És ugyanúgy még nagyobb biztonságot jelentett, amikor Isten kötött szövetséget a zsidó néppel. És mindaddig, amíg engedelmes volt, amíg odafigyelt Istenre, amíg nem vett más isteneket maga mellé, addig áldások kísérték az életét. Áldások kísérték az életét. Tehát szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Így nézett fel egy zsidó ember, így énekelt, amikor ment Jeruzsálem felé. És ez ránk is igaz. Nekünk is van egy hegyünk, úgymond, ami egy szövetség kötésnek a helye, a Golgotának a hegye. Ahol velünk is történt egy szövetség kötés, aki hit az Úr Jézus Krisztusban, aki hisz benne, aki elhiszi, hogy Jézus Krisztus érte halt meg, vele is szövetséget kötött az Isten. Mégpedig ennek az ára Jézus Krisztusnak a vére volt. És ezért mi is számíthatunk az ő gondoskodására, védelmére, és arra, hogy a mi bűneink el vannak fedezve. Nekünk is van egy hegyünk, amire föl tudunk tekinteni. Jézus Krisztus áldozatának a helyére, a Golgotának a helyére. És tudjuk, hogy ebben a szövetségben erő van. Olyan erő, ami eltörli a mi bűneinket, olyan erő van ott, ami segít nekünk győzni magunk felett, mert mi is felvitettünk a fára, mi is vele együtt haltunk meg. Aki hisz Jézus Krisztusban, az felnézhet a keresztre, és erőt ad a mindennapok küzdelmében, erőt ad a mindennapok nehézségében. Most nézzük meg a másik fajta értelmezést. Amikor így magyarázzák, hogy, vagyis így fordítják, tekintetem, a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Hát ebben a felfogásban, hogy tekintetem, a hegyekre emelem, és honnan jön a segítségem, egy kicsit másként lehet értelmezni ezt az igét, és lehet úgy látni, hogy amikor zarándokol az ember, amikor megy, akkor völgyeken megy keresztül. Völgyeken megy keresztül, és hegyek veszik körül. Amiket vagy meg kell mászni, át kell küzdeni rajta magát az embernek, és sokszor a hegyekből rablók támadhatják meg, könnyen rátörhetnek, és a zarándokokra is, azért magyarázzák így ezt az igét is, mert a zarándokokra is gyakran ilyen veszélyek leselkedtek. És pont ezért is volt ez az imádságuk is, hogy Uram, látod, hozzád megyünk, őrizd meg bennünket. Te ügyedben megyünk, te akaratodat tesszük, őrizd meg bennünket. Tehát jelenthettek a hegyek ekkor próbákat, nehézségeket, ellenségeket is rejtettek, és ilyenkor kiáltottak fel, hogy honnan jön a segítségem. És ugye erre válasz a második vers, segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Aki az eget és a földet alkotta. Amikor felmerülnek bennünk azok a nehézségek, azok a gondok, amik hegyként magasodnak előttünk, amiket nagy problémának látunk, olyan jó, ha egyből ez a válasz. Az én segítségem az Úrtól van. Mi sokszor kapkodunk. Jön valami nagy nehézség, kétségbe esünk, sírunk, mi lesz a vége, vagy jön egy betegség, ami árnyékot vet az életünkre, és akkor elszomorodunk. Milyen jó, hogyha jönnek a nehézségek, ha vannak nehéz emberek akár a környezetünkben, vannak próbák, akkor az a válaszom nekem, hogy az Úr az én segítségem, aki teremtette a mennyet és a földet. Akinek kezébe van minden. Nem milyen csodálatos egy olyan segítségben bízni, akinek minden lehetséges. Aki alkotta az emberi szívet. Aki ura a teremtett világnak. Aki tudja, mi hogyan működik. Aki az atomokat megtervezte, aki a molekulákat megtervezte, aki a működését az embernek kitalálta. Nem milyen csodálatos egy ilyen segítő? És mégis sokszor elfeledkezünk róla. Valahogy rohanunk más segítségek után. Olyan jó, hogyha látjuk a hegyeket, látjuk a gondokat, és akkor azt mondom, az Úr az én segítségem. És milyen jó, amikor az ember szívében meg is tud nyugodni. Nem csak elmondja, hanem meg tudok nyugodni egy olyan helyzetbe, ami nagyon nyugtalanító lenne önmagában. Istenben meg lehet nyugodni. Meg lehet nyugodni. Meg lehet nyugodni, amikor azt látom, hogy esetleg, hogy mennyi bűnöm van, akkor oda vihetem Istenhez. Ha azt látom, hogy mennyi rossz szokásom van, amitől nem tudok szabadulni, akárha szenvedélyem van, hegyként látom azt is, hát ez, sose tudok ettől megszabadulni, ezt mind oda lehet vinni Istenhez. Oda lehet vinni a betegségeket is, anyagi gondokat is. Minden hegy előtte leomlik. Minden eltűnik előtte, mert ő mindennél hatalmasabb. És olyan csodálatos ez a mindennél hatalmasabb Úr és Isten szeret bennünket, szeret téged. És olyan érdekes az is, hogy ami kis hegyeinkkel merül előtte, az semmi az a hegy, foglalkozik, törődik. Nem érzéketlen az iránt, hogy neked az egy probléma. Nem kicsinli le, hogy mit aggódsz te itt, hanem felveszi a mi terheinket. Mint ahogy a bűneinket is felvette az Úr Jézus a fára, ugyanúgy felveszi a terheinket is. Komolyan veszi a mi lelki gyötrődéseinket. Nem hagy magára bennünket. Nem kell senkinek sötétségben ülni, csak oda kell menni az Úrhoz. Nem kell depressziósnak lenni, csak oda kell menni Istenhez, aki alkotta a testet és a lelket is. A lelket is tudja gyógyítani, nem csak a testet. Ilyen Istenünk van. Ilyen a mi segítőnk. Átsegít bennünket ezen az életen, mert még a harmadik dolog, ami olyan csodálatos, mert a fiát leküldte, és ő végigjárta előttünk ezt az utat. Tudja, milyen a betegség, tudja, milyen szenvedni, tudja, milyen elutasítottnak lenni, tudja, milyen, amikor megkísértések között van. Megtapasztalta az emberi létet. Meg tud indulni erőtlenségeinken. Ilyen a mi segítségünk. Kell ez a segítség nektek? Kell a mindennapokban? Vagy megy nélküle is? Hogy élitek az életeteket? Éltek ezzel a segítséggel? Keresitek naponta? Olyan örömteli az az élet, és olyan békességes, ami naponta igénybe veszi az Úrnak a segítségét. Aki naponta oda megy hozzá. Az ilyen ember tud a belső emberében megerősödni, mint ahogy a Biblia órán volt szó. Belső emberében megerősödik az, aki naponta segítségül hívja az Urat, aki naponta vele van, aki rátámaszkodik. Hát éljünk ilyen életet, és tapasztaljuk meg Isten szeretetét minél jobban, és növekedjen a mi hitünk, így áldjon meg bennünket az Úr. Ámen.